ami segítségünk és minden istentiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet ezen a rendhagyó ünnepi istentiszteletünkön. Eltelt felettünk és a kis templomunk felett is egy kicsit az idő. A 75. évfordulóját ünnepeljük ezen a délutánon ennek a templomnak, a felépülésének, illetve a felszentelésének. Erre az ünnepi alkalomra hívtuk és vártuk azokat, akik valamiféleképpen kapcsolódtak a gyülekezet életéhez, történetéhez. Több részből fog állni ez a mai délutánunk. Természetesen tartunk egy ünnepi istentiszteletet, majd a gyülekezet történetét is szeretnénk feleleveníteni képekkel, egy kicsit visszaidézni a múltat, és meglátni azt, hogy hogyan jutottunk el idáig, ahol most ez a gyülekezet tart. Közben meg fogjuk hallgatni a gyülekezetünk énekkarának szolgálatát, akik mind Mátyásföldről, mind minden Árpádföldről érkeztek, illetve közösen is fogunk énekelni az Isten tisztelet folyamán. Szeretettel köszöntök tehát még egyszer mindenkit erre az ünnepi alkalomra, és azt kérem, hogy közös énekléssel kezdjük el az Isten tiszteletünket. A 162. dicséretünket énekeljük. Itt a padokban, illetve a padok mellett énekeskönyveket lehet találni. A 162. énekünknek pedig az első 4 versét fogjuk énekelni.
És imádkozzunk. bejöttünk a te templomodba, felséges Atya Isten, nagy örömmel. Urunk, köszönjük neked, hogy jöhettünk, és hogy ünnepelhetünk. Köszönjük, hogy van mit ünnepelnünk. Köszönjük a te szeretetedet, amivel körülvettél eddig mindannyiunkat, amivel vezetted a mi életünket, vezetted ennek a gyülekezetnek az életét. Hálát adunk neked azért, hogy hozzád fordulhatunk, és neked köszönhetjük meg mindezt. Urunk, ünnepelünk, amikor visszatekintünk, visszaemlékezünk, de szeretnénk legelsősorban mindenek felett és mindenek előtt téged ünnepelni, téged dicsérni, mert tiéd a dicséret és a tisztesség és hálaadás. Így jövünk most is hozzád, Urunk, mindezeket hozva, ami hálánkat, köszönetünket a te kegyelmedért, amivel körülvettél eddig itt bennünket, és hiszük, hogy ezután is körülveszel majd bennünket. Kérünk, hogy így áld meg jelenléteddel a mi hálaadó Isten tiszteletünket, áld meg a mi visszatekintésünket, előretekintésünket, legyél jelen bennünk ezen a mai délutánon is, a te szent lelked által. Amen. Isten igéjét 84. Zsoltár 4. és 5. verséből olvasom. Ezekben a versekben így szólít meg bennünket Isten igéje. Még a veréb is talál házat, és a pecske is fészkel, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Ennek a mai napnak az emlékére készült egy kis emléknap, amit talán meg is kaptunk már, vagy hogyha valaki nem jutott még hozzá, akkor az istentisztelet végén el lehet majd menni. És ezen a kis emlékkártyán ez az ige olvasható, amit most felolvastam a 84. Zsoltárból. Ez az ige a templomról szól. A Zsoltár író talán éppen egy zarándok úton a templom felé kifejezi arra vonatkozó vágyát, hogy ott legyen a templomban, és arra vonatkozó örömét, hogy ott lehet a templomban. Egy imaközösség alkalmával itt ebben a templomban egyik testvérünk a gyülekezetből egyszer úgy kezdte az imádságát, hogy hálát adott ezért az otthonért. És nagyon jó volt hallani az ő szavait, nagyon megindító és megható volt már akkor is hallani, így megfogalmazva ezt, hogy ez a templom, ez a ház otthon lehet. Nagyon megható volt akkor is, és ezek a szavak jutottak eszembe, azok a szavak, amelyek ezt a házat, ezt a templomot otthonnak nevezik, és ezt megköszönik az Istennek. Ezek jutottak eszembe, amikor készültem erre az alkalomra, és olvastam a Zsoltárnak ezeket a sorait. Mert a templom otthon lehet. Erről szól ez az ige is. Még a veréb is talál fészket magának. A fecske is házat az ő fiókáinak. Látja a Zsoltár is ezeket a madarakat, és közben hálát ad azért, hogy nem csak ők találnak otthonra, hanem mindenki, aki ott van a templomban, mindenki, aki eljön az Isten házába, az otthonra találhat, menedékre találhat ebben a házban, ebben a templomban. Most azért jöttünk, hogy hálát adjunk. Hálát adjunk azért, amiért áll ez a templom 75 éve. Hálát adjunk azért, hogy itt ezen a területen, Árpádföldön, a 30-as években egyre nagyobb lett a reformátusok száma, és nem csak, hogy a reformátusok száma lett egyre nagyobb, hanem azoknak az embereknek a száma, akikben út volt a vágy, hogy Isten templomába mehessenek, hogy Isten templomában otthonra találjanak. És a seregek ura, a történelem ura megajándékozta őket. Megajándékozta őket ezzel a házzal. Felépült, még a világháború előtt, az világháború előtti utolsó években, és az is elgondolkoztató, hogy ha esetleg ez addig nem történik meg, a világháború évei, meg az azt követő zavaros évek, évtizedek alatt egyáltalán lehetőség lett volna erre, hogy felépüljön ez a templom. A falak tehát állnak, régóta állnak. És ezek a falak láttak ezek alatt, az évtizedek alatt nagyon sok mindent. A falakon kívül is, meg a falakon belül is. A templom történetéről, ahogy hallottuk, fogunk még hallani és látni is képeket. Úgyhogy erre most nem szeretnék részleteiben kitérni, meg egyébként is talán mi vagyok a legkevésbé avatott arra, hogy a templomnak és a gyülekezetnek a történetéről beszéljek, hiszen nagyon kevés idő az, amióta én itt lehetek ebben a gyülekezetben. Bár arra is gondoltam, hogy hála Istennek azért vannak azóta is, akik újonnan érkeztek, aki legutoljára érkezett ebbe a gyülekezetbe, őt éppen ma délelőtt kereszteltük meg. Ő a legújabb gyülekezeti tagunk. Szóval a múltról fogunk még hallani, én most ezzel kapcsolatban csak arra utalnék, hogy voltak azért olyan időszakai ennek a templomnak, ennek a háznak, amikor nagyon kevesen érezték otthonuknak ezt az épületet. Hallottam arról, hogy volt olyan időszak, amikor a lelki pásztorral együtt hárman voltak itt ebben a templomban, és hallgatták az Isten tiszteletet, és vettek részt rajta. De Istennek hála, azóta sokan vannak, akik otthonuknak érzik mégis ezt a templomot. Különösen az utolsó 3 évtized, ami kiemelkedik ebből a szempontból, ami nagy növekedés jelentetett, hiszen az Isten ide helyezett egy lelkipásztort és az ő családját, akik úgy gondoskodtak erről a gyülekezetről, nem csak a nagy gyülekezetről, hanem erről a kisebbről is, hogy sokan ide találtak. Ide találtak, oda találtak az élő Istenhez, és ide találtak ebbe a templomba, és azóta az otthonuknak érzik ezt a házat. Számunkra, akik most itt vagyunk, számunkra is ez a legnagyobb ajándék. Azt, hogy amikor eljövünk ebbe az épületbe, akkor nem csak egy kő épületbe lépünk be, hanem egy otthonba jöhetünk. Mitől függ az, hogy egy templom, vagy konkrétan ez a templom otthonná válik-e? Én azt hiszem, hogy legelsősorban attól függ, hogy hogyan jövünk, hogyan érkezünk. Hogy úgy érkezünk-e, mint a zsoltáros, akiben a legnagyobb vágy arra volt, hogy találkozzon az Istennel. Azért akart a templomba menni, hogy ott találkozzon az Istennel. Akkoriban úgy tekintettek a templomra, mint ami nem csak az összegyülekezésnek a helye, hanem amely elsősorban Istennek a lakóhelye. Így is nevezték, és erre is utal az elnevezés, az Úrháza. Az Úrháza. Az Isten nem csak a templomban van jelen, tudjuk, hanem mindenhol. Mindenhol ott van. De mégis a templom a vele való közösségnek, és a vele való kapcsolatnak, és az ő jelenlétének a színtere és a jelképe. Ezért mondja a zsoltáros, boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. A zsoltáros irigyli a papokat és a templomban szolgálókat, hogy ők mindig ott lehetnek. Nem csak a templomban, hanem az Istennek a közelében, az Istennek a jelenlétében. Mert az Istentől elszakadt ember egyetlen helyen lehet otthon, az Isten jelenlétében. A tékozló fiú egyetlen helyen volt otthon, az atyai házban. És a templom, az Istennek a háza, az ő jelenlétének a különleges helyszíne, és a vele való találkozásnak pedig az Isten tiszteletek és a gyülekezeti alkalmak a különleges lehetőségei. Ezért mondja később a zsoltárban, bizony jobb egy nap a te házadban, a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Ha így jövünk ide, ha így szeretnénk itt lenni, akkor az azt is jelenti, hogy egymás számára sem vagyunk idegenek. Hogyha mindannyiunkban ez a vágy él, akkor az azt jelenti, hogy testvérek vagyunk. Testvérek vagyunk, egyek, akiknek mindannyiunknak az a vágya, hogy találkozzunk az Úrral, az élő Istennel. A ház azt hiszem, hogy akkor lesz igazán otthonná, hogyha benne élők békességben, szeretetben és egységben élnek. Úgy, mint akik ismerik egymást, úgy, mint akik szeretik egymást, úgy, mint akik tudnak egymásról, egymás gondjáról, bajáról és egymás örömeiről is. Egyek és ugyanakkor mégis nyitottak. Nyitottak, hogyha belép valaki, aki talán először lép ebbe a házba, ő is azt érezze, hogy hazaérkezett, hogy otthonra lehet ő maga is ebben a házban, mert várja egy befogadó otthon. Annak, hogy közülünk sokan otthonnak érzik ezt a házat, vannak látható jelei, és vannak kevésbé látható, láthatatlan jelei. Látható jelek például azok, amikor egy-egy testvér minden vasárnap hoz virágot az urasztalára, hogy díszítse a templomot, és még otthonosabbá tegye. Másik testvérünktől vannak a mostani virágok, amiket ajándékozott, készített, a 75-ös szám a bejárat fölött is, és a többi virág is. Aztán van, aki hozott a felső, a gyülekezeti terem fölötti felső szinte szőnyegeket, párnákat, hogy amikor a gyerekeknek ott alkalmuk van, Isten tisztelet alatt, akkor még otthonosabban érezzék magukat. Ezek a látható jelek, a láthatatlan jelek, azok bennünk vannak, hogy valóban érezzük-e azt, hogy ez a ház a mi otthonunk is, hogy hozzánk is tartozik. Ünnepelni jöttünk azt, hogy az Úristen 75 éve kínálja a lehetőséget, hogy ez a templom és ez a ház otthon lehessen a mi számunkra. Ő gondoskodik rólunk, gondoskodik az ő népéről mindenféle értelemben. És így gondoskodott arról is, hogy ezen a helyen legyen egy hely, ahol az ő benne hívők össze tudnak gyülekezni, és tudnak hálát adni neki, és tudják őt dicsérni. Hogy kezdődött ez az ige? Úgy, hogy még a veréb is talál házat, és fészket magának. Eszünkbe juthat Jézusnak a gondolata, aki azt mondta, hogy egy pár verébnek az ára 2 fillér. Nem, de ti sokkal értékesebbek vagytok sok verébnél is. Igen, gondoskodik rólunk, gondoskodik az ő népéről. Hogy folytatódott ez az ige? Úgy, hogy még a fecske is talál helyet az ő fiai számára. A héten felhívott egy édesanya, és azt kérdezte, hogy 4 és 5 éves gyermeke jöhetne hittanórára. És mondtam, hogy persze, hogy jöhetne, várjuk szeretettel. Hozzátettem azt, hogy igaz, hogy nagyobbak vannak a hittanórán általában, inkább iskolások már, és ő azt válaszolta, hogy nem baj, hogyha nem értenek mindent a gyerekek, de szeretné, hogyha megéreznék azt, hogy lehet ide jönni, hogy hozzászoknának ahhoz a légköröz, ami itt várja őket. Igen, mert lehet otthonra találni. Még a fecske is talál a fiainak otthont a templomban. Otthon lehet ez a kis templom. Kis templom. Én megtanultam azt, és egy egész életem megjegyeztem, hogy nem az számít elsősorban, és a leginkább, hogy egy ház mekkora. Amikor gyerek voltam, akkor a családunk építkezett, szüleim, és egy hatalmas, gyönyörű, háromszintes családi házba költözhettünk be. És aztán mindösszesen 5 évig laktunk ott, mert utána a szüleim elváltak, és el kellett adni ezt a házat. A boldogság, az otthon boldogsága nem függ annak a méretétől. Nem függ attól, hogy mekkora az az otthon. Persze öröm, és hozzá kapcsolódóan örömteli gond az, hogyha egy idő után kicsivé válik. És így volt ez ezzel a templommal is, amikor szükség volt a bővítésre, így épülhet ez meg a gyülekezeti terem, és ez a templomnak ez a része, ami a hátam mögött van. És olyan nagy hála az, hogy egyre inkább és egyre jobban tudjuk használni, és tudjuk kihasználni azokat a helységeket, amik ott találhatók. És azért imádkozunk, hogy egyszer valóban kicsi legyen ez a ház, azért, mert jönnek az Istennek az emberei, azért imádkozunk, hogy igen, hogy valóban ne férjünk el. Nem azért, hogy csak emberekkel legyen tele ez a ház, hanem azért, hogy olyan emberekkel legyen tele, akik mindannyian azzal a vágyal érkeznek, hogy az Istennel akarnak találkozni, és otthonra szeretnének lelni ebben a templomban, ebben a házban is. Még azon gondolkoztam, illetve az jutott eszembe, amire nem tudunk most válaszolni, számunkra is csak kérdésként merül fel, hogy hogyan fog ünnepelni ez a gyülekezet 25 év múlva, a 100 éves évfordulón. Azt hiszem, hogy erre a válasz az, hogy mindez az Istennek a kegyelmén múlik elsősorban. De azon is múlik, hogy mi, akik most itt vagyunk, valóban otthonunknak érezzük ezt a házat, ezt a templomot, hogy mi, akik itt vagyunk, a sajátunknak érezzük-e annak a helynek, amelyet Istennel való találkozásnak a helye. Adja az Isten, hogy legyen mindannyiunknak a hitvallása, az, amiről a Zsoltáros beszél, boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Amen. Válaszoljunk imádságban Isten igéjére. Urunk, most legelsősorban azt szeretnénk megköszönni neked, hogy te szerető és gondoskodó Isten vagy, hogy gondoskodsz a te népedről mindenféle tekintetben. Gondoskodsz rólunk fizikailag és lelkileg is, hogy megadod a lehetőséget, hogy megadod a kereteket, hogy megadsz mindent ahhoz, hogy hozzád jöjjünk. És igen, azzal szembesülünk, hogy innentől kezdve igazán rajtunk múlnak a dolgok. Az, hogy mi valóban jövünk-e hozzád. Az, hogy mi szeretnénk-e és vágyunk-e arra, hogy veled legyünk. Hogy ha már áll ez a templom, akkor otthonnak tekintjük el. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt, még a vágyat is tőled kérhetjük el. Azt, hogy egyre inkább szeressünk a te közeledben lenni, a veled való közösségben. Hálát adunk, Urunk, ezért a gyülekezetért. Azért, hogy most ennyien együtt lehetünk. Hogy sokan vannak közöttünk, akik sok mindenre emlékeznek az elmúlt időszakból. Vannak közöttünk itt a padokban is olyanok, akik a saját kezükkel építették ezt a templomot, vagy a bővítését. Vannak közöttünk olyanok, akiknek a kétkezi munkája benne van ebben a házban. De sokan vagyunk olyanok, akik ezt nem mondhatjuk el, mégis a miénknek érezhetjük ezt a házat. Urunk, ez a templom a tiéd. És mégis most azt köszönjük meg, hogy te azzal a kegyelemmel fordulsz hozzánk, hogy mégis a miénknek érezhetjük. Kérünk azt, hogy tudjuk megbecsülni a templomot, és elsősorban megbecsülni a te jelenlétedet. Így áld meg bennünket, így áld meg ezt a gyülekezetet, így áld meg ezt a templomot.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig hallgassuk meg az énekkar szolgálatát, a Lentes Völgyi, Árpád Völgyi énekkarnak a szolgálatát fogadjuk szeretettel.
Oh, szeretettel köszöntök mindenkit, és azért tettem ide magam el ezt a jó kis mikrofon, mert ha meghatódom, akkor is suttogva valami fog hallatszani. Én azt mondom, erre az ige hirdetése 25 év múlva mi ne lehetnénk mi. Ha nem minden, olyan, de itt lehetünk. Ez a része legalábbis itt nem szerint. Egy másik kis bibliai idézetet hadd olvassak a elejére. Az Ézsaiás proféta könyvében van egy ilyen nagyon szép mondat, Isten üzeni ezt. Örömöt szerzek nekik abban a házban, ahol hozzájuk imádkoznak. Én nagyon szeretem a vidám embereket, és amikor egy olyan helyre jutunk, ahol ilyen lógóóru, vagy nagyon kedvetlen, vagy nagyon rossz hangulatban lévő emberrel találkozom, akkor mindig szomorú leszek. Utoljára volt egy ilyen kis történetem, hogy Kisaszegen bementem egy kis benzinkútba, benzinkúthoz, és nagyon morcos volt a benzinkút eladója. Annyira, hogy akármilyen tréfával kezdtem, nem fogott rajta, visszahullott, úgyhogy rettentő rossz érzéssel jöttem el, mondom a feleségemnek, ez a kút nem sokára bezárt. És mit ad Isten, egy alkalommal megyünk arra felé, hát szembe vele épül egy másik benzinkút, már azóta felépült, ez meg bezárt. Ez csak abból az szempontból tanulságos, hogy az örömben van mindig nem csak áldás, hanem élet, a másik pedig az egy szörnyű dolog. És én szeretném, ha mindenki, aki ebből a házba bejön, az azzal az örömmel lépni át a házat, küszöbét, hogy itt, itthonra vagy otthonra leel úgy, ahogy halljuk az igényeket. Hogy minden embernek van külön története és minden épületnek, hát ennek is megvan a külön története, és talán azért is állok én itt, mert ezt is az igényeketésből hallottam, hogy vannak lelkipásztorok, akik már több évtizede itt vannak, hát én vagyok az egyike, és a 75 évből bizony a 33-at élek itt. Ezért aztán nekem megadatott az, hogy sok gyerek, akit én megkereszteltem, akár ebben a templomban, azt én is eskedtem, vagy annak már a gyerekét is kereszteltem. Ezek nagyszerű dolgok, és azt hiszem, hogy azokból, akik velem együtt kezdték itt, azzal a 3-4-gyel, akiről szintén szó volt, abból már kevesen vannak, inkább nincsenek. Aztán később néhány, még abból az őskorból maradt az én itt, és azoknak nagyon örülök, hogy most is itt vannak. A tervem az lett volna, hogy egy történetét az épületnek felolvasnám. Ebben, ha időnként kell, egy kicsit megállok és kiegészítek valamit, ha nincs benne és közben eszembe jutok. És van néhány felvételünk is, amit kivetíteni, és ezekből azért meg lehet látni a múltat, sokszor igen-igen tanulságos tud lenni. Én azt hiszem, hogy ez már kezdődhet is ezzel, az Árpád-főzs református gyülekezetnek a története. Én azt ott hagyom, de igazából innen is olvasom. Tehát az Árpád-főzsi református gyülekezet, a Rákos személyei gyülekezethez tartozó közösség volt abban az időben, amikor szükségesnek látszott egy kis templom megépítése. Én két telepről tudok, az Anna telepről, meg az Árpád telepről, ami ezt a vidéket meghatározta. Ezek aztán egyesültek, és úgy látszik, hogy az a néhány ember, aki itt letelepedett, szükségét érezte annak, hogy templom otthona legyen, ahova eljárhasson, és a párhuzamosság kedvéért Mátyásról később épített a templomát. Az 39-ben, ez pedig 36-ban épült. Vannak itt cinkotaiak, csak az ő kedvükre elmondom, hogy Cinkotán is volt egy kezdeményezés, hogy templom épül, eljutottak egészen az alapjáig, és aztán a rossz időjárás, akkori kornak a szelleme elsodott az egészet, úgyhogy Cinkotán nem sikerült a templom építése. 1935. június 30-án a Rákosszentmihályi gyülekezet közgyűlésén határozták el, hogy az Árpád-fői templom építéséhez megveszi Vitéz Adorján Ágostontól a 700 négyszögüles telket. Ez a telek meg a szomszéd telek, ami itt a szomszédban van, 1320 pengőért. A mai címe a gyülekezetünknek, a templomnak Mennyei utca 42. A templom építésének a tervei közül én úgy tudom, hogy legalább 6 tervet nyújtottak be. Weber János építőmester és Szakatics Mihály kőműves mester, ők kistarcsaiak voltak, az ő tervüket fogadták el, valamint a kivitelezése is őket bízták meg. Ezt én csak szóból tudom, hogy állítólag Franciaországban valóban egy ehhez hasonló nagy-nagy templom, és annak a mását hozták ide, mert valakinek nagyon megtetszett, de én nem jöttem el, hogy melyik nagy katedrális van szó. De a mással lehet. Az építkezés 1935 őszén kezdődött, késő ősszel már álltak a falak. Tehát egy ősz alatt. A templom építésének a költsége 5600 pengő volt. Ezt az összeget úgy teremtették elő nagyobb részt, hogy 3350 pengőt Sípos Imre és felesége adományozott. Később emléktáblát is helyeztek el 1938. október 31-én a templomban. Az eddig itt áll, de ahogy ajtó lett ide, ott van a bejáratnál, ott meg lehet ezt tekinteni. És azt is úgy tudjuk mondásból, mert nincsen írásos papírunk róla, hogy Sipos Imre és felesége ide van eltemetve, körülbelül itt valahol a templomnak ebben a sarkában. Tehát 3350 pengőt ők adtak az 5600-ból, a hívek 850 pengőt gyűjtöttek össze, és a többi pedig a kultuszminisztert kérték segítségét, meg is kapták. 36 tavaszára teljesen elkészült a templom, tehát 35 őszétől 36 tavaszáig. És a felszentelése május 24-én volt, Mocsi Mihály esperes szolgálatával. Ezt követően közelít volt az akkori Rádói étterembe. Most egy parkoló itt lenn, itt lenn, ahol a gyerek játszótér van. Ott volt egy állítólag nagyon híres vendégről. Nem volt még valaki, ami itt az új?
A Rigó.
A Stations. A Rádói étterem volt, és a Rádói tulajdonos nevét is elhet. A belső berendezés, a hívek adománya egy-egy pad résztáblácskája az adományozó nevét őrzi, akik ott ülnek a padoknak a szélén, azok láthatják, ott vannak egy-egy résztáblával, amiket most nincs itt Andrea, egyik presbiterünk, ő sumickolt ilyen fényesre a felújításkor, más is, igen?
Marika is
sumickolt, mondom is. Hogy jó és szép lehessen, olvasok. Az urasztala szintén kegyes adomány, 37-ben Polgár Júlia adományozta a szülei emlékére. Ennek a valahol megvan a... Hát itt vannak a padra, a kis rész, és itt van ez a Polgár Júlia adománya. Azért ezek nagyon nagy dolgok voltak abban az időben, ma is azután. A templom a háború idején megsérült, még akkor helyre is hozták. 1946-ban a Rákosszentmihályi gyülekezetből kivált és önálló gyülekezetté lett Mátyáskörúti közösséghez csatolták Árpád-földet. Tehát tulajdonképpen ez a akkor három gyülekezet címkot, a Árpád-föld és Mátyáskörúti egy gyülekezetet képeztek. Később a címkotai gyülekezet az teljesen Mátyáskörúthoz került, tehát ott nem lett templom, ott Árpád-földön viszont volt templom, és ezért ide csatolták. Az 50-es évek elején a kis tornyát, volt egy kis tornya itt a bejárat fölött, faépítmény volt, rozsuga állapota miatt le kellett bontani. Helyette vasból haranglábat készítettek, azt már láttuk az elején, amely a mai napig áll, legalább a 30 év alatt 4-szer lefestettük, hogy nehogy a rozsuga megjött. A harangot Nagy Lajos igazgató csináltatta meghalt fia emlékére 30 évben. Slezák László volt a harangöntő, és Nagy Lajos felesége is fel van jegyezve, Barta Ilonának hívták. És az az érdekes, hogy a Mátyáskörúti egyszem harang is egy kisgyerek halála emlékére készül. Itt is, ott is. Megvan. A kis torony lebontásával egy időben végeztek rajta nagyobb tatarozási munkálatokat idős és ifjú Írházi Mihály kőműves mesterek. Mihály bácsit itt láthatjuk magunk között, csekély 91 esztendőjével és nagyon jó állapotában. Nem is tudom, hogy ő emlékszik-e arra, amikor itt tatarozta édesasszával a templomot. Több mint 30 év elteltével a templom állaga ismét romlani kezdett, mint ahogy mindannyiunkban 30 év nyomot hagy. Belső terében hullott a vakulat is sok helyen, és hámlott a falak. A belső felújítása 1982-ben került sor. Olyan rossz volt a fala, hogy tapétával kellett megerősítsük, hogy ne omoljon tovább. Villanyfűtést kapott, itt volt két nagy ilyen villanykályha, és csillárok és falikarok voltak, ilyen vasból készült, azokat most kicseréljük. 86-ban a templom 50 éves jubileumát ünnepelte, azt is meg lehetne keresni. Az arról nevezetes, hogy erre az alkalomra Hordán Ferenc árpádföldi kőműves mester teljesen ingyen végezte a templom külső felújítását. Hát az egy ruszám itt van, és azt is tudom, hogy annyira rossz állapotban volt kívülve a templom, hogy egyszerűen megsajnálta a gyülekezetet, idejött egy brigáddal, és nagyon pillanatok alatt felújította kívülről. És ez a felújítás nekünk akkor igen-igen jól jött, hát alig volt itt gyülekezet, és alig volt pénz, nem csak itt van, a Mátyáskörön is. Itt van a felújítás után az 50 éves jubileum, ő Adorján József esperes úr, aki november 23-án tartott itt az ünnepi alkalmunkat, és ő volt a szolgálat terén 86-ban, akkor volt 50 éves a templom. Ezek mind arról a... Hát itt vannak jelenlévők, akik önmagukra ismernek, egyszer vissza egy kicsit még, úgy. Ott van Endre bácsi a presbiterünk, és ott van hátul, aki kívülről megcsinálta, Hordán Ferenc is. Hát a többieket tessenek ott nézni, akik ismerősök. A kicsi Feri, aki most már gyerekes családapa. Itt van Hordán Ákos. Jöhet a másik. Hát ez volt Földesi Lajos bácsi, aki itt a sarkában van. ő volt itt a mindenes abban az időben, amikor ide kerültem, csak az ő engedélyével lehetett és tudomású vételével lehetett itt bármit csinálni, mert régi bútordarab volt. Állítólag sokan azért nem szerették, mert a csendőr időszakban ő csendőr is volt, és nagyon szigorú embernek tartották. Ez egy másfajta tapétázás, tehát ez ugyanabból az időből, amikor belül. És már látszik ott a vezetéken ez a gáz is, hogy sikerült ide bevezetni. Akkor ugrunk 86-tól 92-re, az 6 esztendő, elkészült a templomkert új kerítése, a bejárati kapu, a hozzátartozó járdarészekkel és oszlopokkal. Azt is megláthatnánk. Igen, itt van. Hát egy kicsit nehezebb látszik, mert úgy látszik rossz a felvétel, de még egy kell legyen, ami jobban látszik. Igen, a kerítés ugyanez. Jó, majd oda jutunk. Az egész bejárati kaput, a járdarészt, az oszlopokat, azt a gyülekezet közösségei végezték, tehát azért nem kellett készülni, csak a zanyagot. Egy évre rá, 93-ban megnyúlt a templom tetőszerkezete, és akkor kapta a belső tapétákunkat, a mennyezet és a bejárat is. Nagyon rossz volt a plakon. 1994-ben a gáz bevezetésével korszerűsödött a fűtés, két konvektor biztosította a meleget, most is az van. Akkor volt az, hogy az iskolai hittan az iskolában volt, Pekecs utcában, nem van helyre, tetszenek tudni, és annyi minden akadályt állítottak a hittoktatás elé, hol egy karácsonyfát tettek be, pont az osztály bejáratának a kellős közepéből nem lehetett bemenni, hol kivitték az összes székeket, hol sportnapot rendeztek pont akkor. Úgyhogy ezért kénytelenek voltunk a gyerekeknek azt mondani, hogy ide jöjjenek, és itt legyen ezután a kitoktatás, és akkor lett a gáz bevezetve, és attól kezdve itt voltak a gyerekek, itt rosszatok csak az első sorban. 95-ben elkezdődött a gyülekezeti kitoktatás és a gyülekezeti bibliaóra is. Vannak itt olyan testvérek, akik emlékeznek rá, hogy itt tartott a bibliaórát, akkor még nem volt gyülekezeti termünk külön, hanem csak egy kis helyiség, ahol éppen ezt-azt oda lehetett rakni, hogy ne legyen szem előtt. 2001-ben a templomok ablakcseréje és a leendő gyülekezeti terem ablakai készültek el, ezek már ilyen hőszigetelt ablakok. Csak úgy zárójelben írtam ide, hogy ennyi ablak, ami itt van, plusz a gyülekezeti teremé, előre megcsináltattuk, ez majdnem 1 millió forint volt, 956.625 forint, csak az ablakok. Eresz csatorna cseréje történt, valamint víz és szennyvíz csatorna bevezetése is ebben az évben történt meg, elsőbb is víz. 2002 és 2003-ban a templommal egybeépítve elkészült a gyülekezeti termünk, amit most már tetszenek ott látni. Újra előjön a régi mester, Bordán Ferenc, ő volt az építőmester, és több mint 11 millió forintba került a gyülekezeti termünk. Na, ezt nem a mester vitte hozzá, mert rengeteg anyag volt benne. De ahhoz, hogy Árpád-földnek körülbelül 90 és 100 fő között van a lélekszám, mi hivatalosan nyilván tudunk tartani, ebből körülbelül a fele az, aki fenntartja a gyülekezetet, a másik részről csak tudunk. Nos, ez a kis apró gyülekezet rész kellett megvinni ezt a nagy csatát, úgy látom, hogy elég sikeresen, mert sikerült felépíteni. Annyit még tudni kell hozzá, hogy ez volt az az időszak, amikor az alapítványunknak olyan lehetőségek voltak, hogy az áfát vissza lehetett építeni. És ha mi elköltöttünk 4 millió forintot az építkezésre, 1 milliót visszakaptunk. Azt megint elköltöttük, abból megint visszakaptunk, 250 ezer, így mind addig játszottunk, amíg összejött ez az épület. Nem kis keserűséggel és hosszú bosszúsággal együtt. Ekkor kapott teljes külső szigetelést az épület együttes, tehát a templom rész is, készen berendezve 2004-től használja a gyülekezetet. Ebben az időben készült a két helyiséget elválasztó szárnyas ajtó, valamint a templom ablakainak a cseréje. Nem tudom, hogy, mert közben nem néztem én ide, hogy amikor elkészült utoljára a templom, hát ezek ilyen építési fázisok. Az, aki nem látszik, az a gázszerelő. Ez már a gyülekezeti terem. Ez a feljáró. Itt vannak a templom felújítása alkalmával, kivittük az összes bútorzatot, aztán lefestették, visszahoztuk, és itt éppen a takarítási műveleteket tetszenek látni. Ismerős arcok, Gondnok úr, Lehel és Kovács Lajos, aki sajnos már nincs köztünk, de ott van a megörökítve. Itt jön éppen kifelé, nagy örömmel. És ha ide lehetne hozni erre az oldalra azt a képet, akkor ott látnánk egy asszony testvérünket, nem lehet?
Nem lehet, az a gyűjtő.
Na hát, aki ott az ablakba szédelget éppen, ablakot pucolt. Hát most ez a templom. Még amit szeretnék felsorolni, hogy 2009-ben volt ugye ez a templomtér, belső felújítása, a festése, a bútorzat, a tapétázás, a mázolás, villanyvezeték kiépítése is. És akkor vannak a lelkipásztorok, azokat csak az érdekesség kedvéért olvasom el, hogy az első, igen?
A képen ott vannak a legelőbb.
Na, vissza tudod hozni? Jó, ezek jó. Rimai László az az én elődöm volt.
Előbb is volt egy kép, tudod, ez a... Igen.
A Hörömpő nagy tisztelt úr, ez az innetcső. A Rákos személyi lelkész volt. Ő Földesi bácsi, aki Rimai László lelkész köszönt ide, ez a Mátyásföldi templomban van, csak azért hoztuk ide, hogy ez is Mátyásföldön van. Rimai László bal oldal, ott aki suddosodik, az egy beosztott lelkészünk volt, Párdi György, Lajos bácsi, Földesi Lajos bácsinak sok valamit, és ez Rajz Mihály, római katolikus plébános úr, akit igen szerettünk, és már nem él ennyi. Jó, ennyi volt. Még van?
Ott, most jön.
Igen, hát... Hörömpő Dezső után következett Rimai László, és utána következett... Rádám László, és utána jött Rimai László. Igen, így jött. Kádár László úgy hívták, hogy a kicsit viszi, nem tudom, nem nézik rá. Ő Árpád Györgyön volt hitoktató, és úgy hitoktató lelkészt választották meg Mátyás Györgyön. Igen, itt már ismerősüket is vett át. Hát az, hogy itten lent ki az, aki ott prédikál, azt nehéz felfedezni. Én csak az érdekesség kedvéért a beosztott és kisegítő lelkipásztoroknak is felsoroltam a nevét, vagy felsorolom, csak azért tessenek látni, milyen sokan voltak itt azért dolgozók, akik az Úr szolgálatában végezték a munkájukat. Sós László 1947-ig, Csályi Pál 1947-52 között. Nem hallott? Dr. Pap Gusztáv 53-tól, Kis József 59-től, Bíró Géla 1966-tól, nem rokonunk. Tamó Béla 67-től, Végei Tamás, ő egy költő lelkész volt, ő 71-ben volt itt, Gál Ferenc 74-ben, Pádi György 75-től 88-ig, Juhász Robert, nem tudom ki emlékszik, ő már a cserkész lelkész, úgy neveztük, mert én cserkész rangja volt. Két évig volt itt Kis Andrásné, aztán Rácz Judit nagytiszteletű asszonyt mindenki jól ismeri, ő volt, és még most is van, elég régóta, 94-től van itt köztünk. Aztán volt Biroboton is beosztott lelkész, én is voltam beosztott lelkész, most pedig András lelkész, beosztott lelkész. Ennyi az, amit én el szerettem mondani, de valamit még. Milyen ének volt? Gyere,
az Úr csodásan él.
ünnepi Isten tiszteletünk végéhez közeledve néhány dolgot szeretnék még itt elmondani, amíg ebben a helységben együtt vagyunk. Úgy terveztük ezt a délutánt, hogy legyen egy ilyen ünnepi alkalmunk, amikor itt vagyunk templom részben, de utána vegyük birtokba ennyien legalább azt a templomhoz hozzáépített kis gyülekezeti termet, ahol nem csak oktatás folyik, meg nem csak bibliaórák, nem csak hittanórák, hanem egy kicsit együtt lehetünk és beszélgethetünk. Úgyhogy ennek a mai délutának a második felébe szeretettel hívunk és várunk mindenkit egy szerényebb szeretetlendégségre. Itt köszönöm meg azoknak a segítségét, akik ezt segítettek létrehozni, akik egy-egy kis tálca süteményen érkeztek, és így most egymás vendégei lehetünk. Tehát kérem, hogy senki ne szaladjon nagyon haza, hanem egy kicsit, egy pár percet szálljunk arra, hogy ez az otthon egy kicsit beteljen azzal, hogy úgy érezzük magunkat. Azt is szeretném elmondani, hogy próbáltuk az érkezéskor kiosztani ezeket a kis emlékkártyákat, vagy könnyjelzőket, amiket erre az alkalomra készítettünk. Egy nagyon szerény kis könnyjelző ez, amit, hogyha valaki a Bibliájába, énekeskönyvébe betesz, akkor emlékezhet arra, hogy itt megálltunk. Egy mérföldkő volt talán a gyülekezet is a saját életünkben, és hálát adtunk azért, hogy megvan nekünk ez a lelki otthonunk. Ha valakinek nem jutott volna, akkor a kiáratnál a versenyen meg lehet találni. Kérem, hogy vegyen nyugodtan magának, és elvéheti magával. Azt is szeretném kérni, ez teljesen egy technikai jellegű kérdés, hogy ha most befejezzük az Isten tiszteletünket, akkor majd a templom kiáratán menjünk ki, de ne a kapu fele, hanem kerüljük meg az épületet, és úgy jöjjünk be a gyülekezeti terembe. Egyszerűbb lesz a közlekedés mindannyiunknak a számára. Most közösen keressük még meg a 264. dicséretünket, majd utána fennálló fogjuk Isten áldását venni. A 264. énekünknek az első és a második versét énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Megtartó ereje maradjon mindnyájon vivénünk. Amen.